Akkor mindenkit szeretettel köszöntök. Tegnap volt az Ius Mirátorosom, a Ortodoxián, a Hegedűs Pál és a Kürti Csaba szervezésében, és a Sije is előadott, és rövidesen az ő előadása is a Facebookon az követhető lesz, úgyhogy mindenki maradjon behangolva. Én meg ezt mondtam, ezt a szándéktisztaságot és a projekciót, és kért a Dóri, hogy beszéljek, úgyhogy akkor vasárnapról hétfőre így ismét el tudom mondani ugyanezt. A lényeg az, hogy a Lashon Hara az ugye a tilos beszéd. Tilos mondani másról rosszat, ugye a háta mögött, van egy ilyen mondás, hogy halottról jót vagy semmit, hát ez például egy elég furcsa dolog, mert szerintem a élőről kellene jót vagy semmit, mert a halottnak már nagyjából minden... Tudom, a... Tessék? Igen, igen, neki minden. Igazából az a racionális, hogy a halott nem tud tiltakozni. De könyörűen, hogyha az élő nincs ott, akkor ő se tud tiltakozni, szóval ez is egy fontos dolog. A Hovész Háim az, aki részletesen kidolgozta ezeket a gondolatokat. Most a könyvecskémet otthon hagytam, de akit érdekel, hogy nagyon praktikus könyvecske, erről minden nap egy lecke. Ott is van az egyik változata, az a sárga könyv. Hát akkor Hovész azt mondom. Hovész Háim, de ide van írva az ember a könyvet. Hát végül is akár körül is azt mondjuk, hogy már van itt. Itt van valahol. Lehet, hogy most nem tudom, nem látom. Eddig itt volt. Akkor valaki kivette a könyvtárból. Nem tudom, itt szokott lenni ilyen sárga kockái könyv. Már jó. És a pávazsinagoga.hu weboldalon is föltettem. Minden nap fölmondtam, háromszor lehet körbe menni rajta egy évbe, és az egyik harmadébe körbe mentem rajta, és fölmondtam magyarul ezeket a leckéket, ott meghallgató. A könyve két részből áll, Lashon Hara és Rechilut. Ez lényegében a tiltott, zsidóság szerint tiltott beszédnek két nagy fő kategóriája. A Lashon Hara az azt jelenti, hogy azt mondom, hogy ez az XY, ez olyan egy szörnyű ember, olyan egy idegesítő jelenség. Szóval magáról az emberről mondok valami negatív jellemzést. Ezzel szemben a Rechilut, az vonatkozik két ember viszonyára. Tehát elmondom az Andrisnak, hogy tudod, hogy mit mondott rólad a XY? Ellenségeskedést szítok két ember között, az a Rechilut. Ez a könyv két része, az első része az a Lashon Hara, másik része a Rechilut. És két szabály. Ha valakinek túl sok az, hogy erről az egyszerű témáról egy egész könyvet írt a rabbi, és akarja rövidebben, akkor egyrészt ugye kinyomtattam neki a lap másik oldalára ajándékba ezt a Lashon Hara 10 parancsolata. Ezt el lehet olvasni otthon. Ez van, ahol ki van téve a hűtőre. Nagyon jó. És ez a másik, ami szintén jó, ezt is ki lehet tenni a hűtőre, ez ugye ez a Great People Talk About Ideas, hogy a nagy emberek azok beszélnek gondolatokról. Az átlagos emberek azok beszélnek dolgokról. A kis emberek beszélnek az összes többi emberről. Szóval ez is szintén így a Lashon Hara tárgyalatok, bár ez nem egy zsidó plakát, ez nem zsidó.
Nem zsidó
mondás. Nem, de igaz, és kapcsolódik ide nagyon szépen szerintem. Igen, szóval ha valaki nem akar az egész könyvet végtanulni, és ezt a tizet tudja már, az is tök jó, de ha valaki még ez a tíz is sok, akkor én elmondom neki rövidítve. Kettő gondolatban. Mit szabad, és mit nem szabad. Hát nem szabad mondani még azt sem, ami igaz. Tehát ez szokott lenni a legáltalánosabb kifogás, hogy ez nem Lashon Hara, mert ez igaz. Ez nem így van. Ez nem igaz. Ami igaz, az is Lashon Hara. A másik, az, hogy mit szabad mondani, azt szabad mondani, hogy konstruktív. Na jó, de hát mire nem lehet ráfogni, hogy konstruktív? Valami építő célzata van, hát az az építő célzata van, hogy el akarom mondani, és utána jó érzés lesz, hogy elmondtam. Hát nem, nyilván az lehet itt egy konstruktív cél, megvédeni egy embert egy harmadik félnek a csínytevéseitől. Akkor ennek a szabályait részletezi az első forrás alapon. Két feltétele van annak, hogy szabad mondani ilyen konstruktív Lashon Harát. Első feltétel, saját maga lássa az adott dolgot, nem pedig másoktól hallotta, ha csak nem világossá vált számára, úgy gondolod, hogy a dolog igaz. Na már ez is ugye nagyon hasznos, hogy az ember ugye mi van akkor, hogyha azt mondja, hogy én úgy hallottam, hogy ez az illető, ez egy kicsit veszélyes az ilyen üzleti dolgokban, én a helyedben nem üzletelnék vele. Ugye ez nagyon konstruktív, ugyanakkor ez az első pont mégis azt mondja, hogy ezt ne, hanem hogyha tényleg olyan nagyon jó szándékú vagy, és akarod figyelmeztetni, akkor az a minimum, hogy utána nézel, verifikálod, ezt nem tudom, hogy mondják magyarul, hogy az információ igaz. Igazolod, hogy az információ valóban igaz. Második, nagyon vigyázzon, hogy azonnal eldöntse magában az ügyet. Ne ítélj elsőre. Hogy az lopás, csalás, károkozás, vagy ilyesmi dolog, hanem vizsgálj meg alaposan az ügylényegét, hogy ez a halakha szerint is az adott kategóriába tartozik-e. Ugye mi van például, hogyha nincs is bűn, csak én nekem úgy tűnik, mintha lenne bűn. Mi van, hogyha megállapodtak, hogy ennyivel többet és fizet ezért a termék. Kér én nekem, meg az úgy néz ki, mint hogyha csalt volna és többet kért volna érte. Akkor, harmadik pont, fedje meg a vétkest. Először kell fedni. Megpróbálni, hát ha van egy ilyen másik mód, hát ha jó útra fog térni. Hogyha persze nem, hogyha ezt persze tudom az illetőről, hogy nem egy olyan, és még akár csak ez olaj a tűzre, akkor lásd a 10.7-es pontot. Ebben most nem megyünk bele. Négyes, ne színezzen, ne nagyítsa fel a vétket, ugye erről is beszéltünk, hogy ennek is lenne mögött racionalitás, hogy meg akarom védeni az embert, hogy nehogy bemenjen abba a boltba, mert le fogják húzni, és hogy biztos ne menjen a boltba, ezt úgy garantálom, hogy ilyen nagyon színesen, nagyon felnagyítva ecsetelem, na ez se szabad. Ötödik, erről fogunk beszélni. A szándéka építő legyen. Ez az egésznek az alapja. Ez az, amit elmondtunk az elején. Mikor szabad mondani, ha van valami konstruktív cél. Ha szándéka építő. És nem az, hogy amit a Isten óvjon, örömmel legyen abból a sérülésben, amit ő okoz ezzel a másiknak, és ne gyűlöletből mondja, ami már korábban megvan. Szóval itt két dolog van. Az egyik, hogy ugye a legszebb öröm, a kár öröm, hogy ne örvendjünk azon, ne legyen meg ez az élvezet, hogy jaj, de jó. Milyen jó, hogy végre ez az ember csinált rosszát, most mondhatok róla, lásson hár át, és még a kofétszkáim is megengedi. Szóval ez sem működik. A másik az egy érdekesebb, ugye, hogy ne gyűlöletből mondjam, hogy korábban megvan. Na, erre is hallottam egy jó példát, hogy valakit egy illető nagyon csúnyán átvert, és most azt hallja, hogy a barátja éppen készül besétálni a csapdájába. Hát ekkor probléma van. Ekkor probléma van, mert nem mert ő neki van egy ilyen negatív érzése a másik ember irányába, és nem lehet biztos abban, hogy teljesen tiszta a szándéka. Szerpusz. Van még papír? Hol van itt, még? Itt. Mert te is voltál tegnap?
Nem.
Sokan voltak? 30. Sokan.
30.
Sokan. Baluhasen. Tegnap az Ius Mirathálásom volt, ebben a témában egy ilyen egész napos rendezvény szervezett a Hegedűs Pali, aki itt is szokott tanítani, ismerik. A Latif Koller Facebook oldalon, és a Magyar Ortodoxia Facebook oldalon, és a Magyar Wrestler Club Facebook oldalon, illetve a GM Point oldalakon. A Hegedűs Pali és a Kürti Csabi.
De mint GM Point, vagy mint
mint Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség. De nem, aki lemaradt, az ne sajnálja, mert még sajnálja. De nem, még lesz több alkalom a tervek szerint, egy ilyen havonta, havi rendszerességgel, hogyha ez a dolog megy, akkor szeretnének még ilyen tanulásokat szervezni. Ugye a Sie beszélt, a Pali beszélt, a Jehoshua, aki a Dezsefiben van, ő is tartott egy előadást, hát és én ezt mondtam el, amit most itt. Igen, ott tartottunk, hogy a szándéka legyen építő. Ja igen, akkor van egy nagy baj ezzel az építő szándéka, hogyha ő már eleve sérült a dologban, eleve érintett, nem tud benne tiszta szívből mondani. Na most itt a Siétől tanultok egy csomó ilyen témát, hogy muszár. hogy ugye a tiszta szándék az milyen fontos, és hogy az embernek kell csinálni mindent, csak jót, és ne semmi rossz ne legyen benne.
De az időben nem csak a szándék a fontos, hanem az eredmény.
Persze, persze, persze. De hogy a cél, amifelé mi küzdünk, az az, hogy ha csinálunk egy jó cselekedet, akkor ne legyen benne az, hogy arra gondolok, hogy azt mások látják, mert ilyen gyönyörű, szép, magasztos ideák. Na most ez ugye két nagy kupac van így a zsidóságban, nem tudom, ezt valószínűleg már hallottátok itt, hogy a muszár meg a halaká. És a halaká, a muszár az, amit az előbb mondtam, ez az kicsit ilyen idealista megközelítés. Ideális ember milyen? Milyen legyek, hogyha én akarok lenni a lehető legtökéletesebb? Hogy mi az a lépcső, ahol mindig van fejlődés, és mindig lehet fejlődni? Ez a muszár. A halaká az egész más hozzáállást követ. Az azt mondja, hogy mi az a minimum szint? Mi az a belépő szint? Sokkal kevesebbet követel, de valahogy így sokkal stabilabb a dolog. Egy percen belül fogjátok látni, hogy ha erre gondolok, hogy a szándékom, amikor mondom, az legyen tiszta, így muszár szempontból, akármeddig elmehetek, nincs a dolognak vége. Még mindig mondhatom, hogy de nem mondhatom, mert egy pici gyűlölet még mindig van bennem iránta, úgyhogy nekem azt tilos mondanom. De ha így van, akkor meg az életben nem fogom mondani, mert hát nem tökéletes emberek vagyunk. Szóval ez a halakában nem így néz ki. Fogtok látni mindjárt egy percemből egy olyan feltételt arra, ami meghúzza a határt egy jól látható vonallal, hogy mit jelent az, hogy a szándék az valóban tiszta. Oké? Ez volt az ötös pont. Hatos pont, ha el tudja érni magát a konstruktív célt más módon, úgyhogy nem szükséges elmondani alulra a sonat, akkor mindenképpen tilos elmondani, ez magától értetődő. A hetesnél ez kicsit érdekes, ugye, hogy ne okozzon nagyobb kárt, mint amit törvény szerint érdemelne, Bézdínben, rabinikus bíróságban. Szóval mondjuk az illető csalt, és a csalásért Bézdínben kapna ekkora és ekkora büntetést, így meg, hogy lásson, ha lehet mondok róla, így a kár, amit okozok neki, az sokkal nagyobb. Akkor nem szabad mondani. Oké. Akkor térjünk vissza erre az ötös pontra, hogy a szándéka építő legyen. Azt mondja, erről szól a következő forrás. És mindez igaz akkor, hogyha aki látja, jobb nála. Viszont ha ő maga is vétkes, és neki is ugyanaz a hibája, mint a másiknak, akkor tilos közzétennie. Mert ilyen ember nem a jóság és a félelem motiválja a közzétételben, hanem örülni a másik szerencsétlenségének, és megvetni őt ezzel. Na ez az, amit mondtam az előbb, hogy egy jól megfogható kritérium arra, egy jól megfogható kritérium, hogy a szándéka tényleg tiszta-e. Hogyha mondjuk ő maga is csal, és figyelmeztetni akar, hogy csal, na az pont egy problémás eset. Mert ugye, hát ebben az ügyben nem vagyok benne. Ő meg ő van benne. Ő, aki csal, és ő, akit akar átverni. Akkor most hogy jövök ide én? Na ez egy érdekes kérdés. Miért számít, hogy én mit csinálok? Na erre próbálhatok akár válaszolni, hogyha jut eszetek egy gondolat. Még egy példát hoztam, ugye tudjátok, hogyha az ételeknek a kóserságát akarja valaki felügyelni, akkor kell, hogy legyen szombattartó. Mi van, hogyha valaki egy nem szombattartó ember megy az utcán, szombaton, és lát egy mesgiákot, egy kósersági felügyelőt, ami mit tudom, vissza egy nagy csomagot. Szombatot szeg. Akkor nem mondhatja meg róla, hogy szombatot szeg, mert ő is szombatot szeg. De hát, ő ugye nem lehet mesgiát a szombaton szegve, akkor furcsa a helyzet. Akkor most miért érdekes az, hogy hogy ő szombaton szeg, az miért érdekes? Hát...
Nem mit kell létesen.
Mit kell létesen? Jó, és nem kell megvédeni azokat, akik az ő ételéből lesznek?
Dehogy
nem. Hát akkor, hogy jön ide a látó személy?
Miért feltétel az, hogy a mesgiát szombattartó legyen? Lehet, hogy nem szombattartó, de iszonyúan a kóserságú törvény.
Ez egy másik előadásnak a témája. Nem, ez valószínűleg, igen, ez valószínűleg ez egy olyan dolog, hogy ez így, hogy mondjam, ez így egy csomag. a zsidóság nevű csomag, ami nem a svéd asztal.
Aki mindent tart, inkább.
Köszönjük?
Az a megbízható személy, aki mindent tart, és így tartja a szombatot is. Mert hogyha nem tart valami, akkor lehet, hogy annyira nem is megbízható. Bármennyire is olyan jól tudja.
Igen, igen, ez egy érdekes dolog. Miért nem követeljük meg a többi micvát, miért csak a szombatot követeljük meg? Ez egy jó kérdés, lehetne válaszolni, én nem fogok most itt válaszolni erre a kérdésre, de nagyon jó kérdés. Például azt lehet mondani, hogy itt valahogy az Isten félelem jön be a dologba. Szóval egy ilyen ember, ez azt mondja, hogy mi ez nektek ilyen törvények, ilyen szombat, meg kóserság, én értem, nagyon jó, de hát hiszi a piszi. Ha ő maga nem hisz benne, nem érzi magán ezt a nyomást, hogy könyörgön, be kéne tartani.
Van olyan, aki úgy tart szombatot, hogy annyira nem is hisz az egészben.
Na ez az, látod, itt jön be a képbe, amit az előbb mondtam, muszáj meg a halahá. A halahában valahogy muszáj lefektetnünk a határokat, ha tetszik, hanem ez ennek a világnak a működéséhez hozzátartozik. Ez egy ilyen világ. Kénytelen vagy egy ponton azt mondani, hogy akkor is, ha a határvonal nagyon homályos, sajnos ebben a világban, ha akarod, ha nem, muszáj meghúznod valahol a határvonat, és azt mondod, hogy eddig és ilyen, tovább. Ha tetszik, ha nem, nem a zsidók miatt van, ez ilyen a világ. Úgyhogy én szerintem itt ez van, de most visszatérve az esetünkre, a kérdésem továbbra is kérdés, ki tud rá vajon válaszolni, miért érdekes, hogy én mit csinálok? Most nem rólam van szó, hanem róla és róla. Ő akarja átverni őt. Én meg egyébként átszoktam várni az embereket. De most ez hogy jön ide? Ha nincsen semmi gondolat, akkor mondunk egy történetet, ami szintén a Hofész Hányimhoz. Ez a bibliai forrása ennek a halakának. Erről az esetről lett mondva, és megbosszulom Jezreel vérét Jéhu házában. Annak ellenére, hogy Jéhu micvát teljesített, amikor kiirtotta Áháv házát Jezreelben, kis háttértörténet. Az Áháv az egy bálványimádó király volt, és a Jéhu pedig az őt követő király volt. A Jéhu egy micvát teljesített, mert azt mondja, egy próféta parancsolta meg neki. Az örökkévaló próféta azt mondta neki, hogy kedves Jéhu, van egy szép feladatod, megölheted ezt a úriembert, amiért ő bálványt imád, és sőt, nem csak az, ezért kapta meg a királyságot 4 nemzedékig, ahogyan írva van, mivel szívem szerint cselekedtél Áháv házával, 4. ízig nem ülnek fiaid Izrael trónján. Hát megnéztem az árckról, Tanakhonban, ahol van egy gyönyörű szép táblázatom a királyokról, Izrael királyairól, és tényleg Jéhu út követi 1, 2, 3, 4, tehát összesen 5 vannak, egymást követő király, egymás fiai. Tehát azért, mert ő megölte a bálványimádó királyt, azért ő a fia, a királyok lettek Izraelben. Szóval tök jó, megkapta a jutalmat. Mindezzel együtt végül számon lett rajta kérve Áháv vére, mivel ő maga is bűnös volt. Amit a Hofész Hányim röviden fogalmaz meg, hogy ő maga is bűnös volt, ezt a Biblia ezt megmondja, mi volt ez a bűn, hát ő is bálványimádó volt. Mit szóltok ehhez a történethez? Akkor még egyszer összefoglalnám a lényeget, hogy volt ez a király, aki úgy lett király, hogy megölte egy másikat, aki bálványimádó volt, de ő is bálványimádó volt. Most mi volt erre a megoldás? Amellett, hogy megkapta a királyságot ő és a fiai, amellett meg lett büntetve, de nem csak bálványimádásért, hanem gyilkosságért is. Akkor azt találjuk, hogy a gyilkosság, ugyanaz a gyilkosság, amiért kapott jutalmat, ugyanazért kapott büntetést is. Na, ilyenről hallottatok-e már? Hogy ugyanazért a cselekedetért jutalmat és büntetést egyszerre kap, nem is akármiért. Van itt egy érdekes dolog, ugye, hogy hajlamosak vagyunk úgy gondolkozni az isteni büntetés jutalmazási rendszerről, mint az átlag. Csináltál jó dolgokat, csináltál rossz dolgokat, úgy egészében véve inkább olyan jó vagy, akkor megjutalmaznak, akkor a büntetést ezt most hagyjuk. Nem. Minden egyes kicsi cselekedet, sőt még az egyes cselekedeteknek a részletei is Tehát külön a cselekedet szándéka, és külön a cselekedet maga, az megkapja a jutalmát, illetve a büntetését. És van ebben egy kis szép tanulság. Azt mondja a Tóra, most ugye kijöttünk Egyiptomból, azt a szakaszt olvasunk, azt mondja a Tóra, hogy az egyiptomi emberek felé nem szabad ilyen rossz érzéseinknek lenni, nem tudom pontos szerint, de nem az, hogy szeresd az egyiptomit, de ne utáld az egyiptomit. Ez az, ne utáld az egyiptomit, mert jövevény voltál a földjén. Rási mondja, hogy mert ott laktál nála, az Egyiptomban, és kaptál enni, inni, lakhattál ott, lakóhelyet kaptál, vendégül láttak minket az egyiptomiak, hát nem volt olyan jó vendégség, mert ugye tudjuk, hogy egy kicsit kemény rabszolgamunka volt ott, de vendégül láttak minket. Kicsit modern hasonlattal élve, ugye szokták ezt az egyiptomi rabszolgamunkát hasonlítani a munkatáborokhoz, meg haláltáborokhoz. Most egy kicsit furcsa lenne, hogyha azt parancsolná az örökkévaló, hogy legyünk hálásak a németeknek, hogy milyen jó szállást adtak, és ennivalót is adtak. Hát nem olyan sokat, de... Bocsánat, szóval hogy miről van itt szó? Azt akarom mondani, hogy ez a Rási, ez kicsit furcsa. Azt, hogy legyünk hálásak az egyiptomiaknak, annak ellenére, hogy ők sanyangattak minket, hogy rabszolgának tartottak minket, de legalább betettek, itattak és adtak jó lakóhelyet.
Szerintem Rási bölcs, nem okos, mert tudja, hogy a gyűlölet azt is elemészték, aki gyűlölt, nem csak azt, aki gyűlölnek.
Az jó. Igen, a Tórában az, hogy ne utálj. De ő viszont egy, látszólag egy új fogalmat hoz be a nem utáláshoz képest, amit te is nagyon helyesen kiemelsz. A hála. Na most a hála meg a nem utálat között azért érezzük, hogy hézag van. Akkor mi ez a hála, amit érzünk az egyiptomiak iránt? Válasz. Megint csak külön kell választani. És ilyen mondta, hogy európai kultúrának egy kicsit sajátossága ez az összemosni mindent. Külön kell választani. Nem ugyanaz. Egyrészt hálás vagyok, hogy ezt csinálta, másrészt meg sajnálom, hogy ezt a másikat csinálta. De ettől ez még van, és ez még van. Nem úgy van, hogy a rossz dolog kioltja a jót, a jó a rosszat, és akkor kiátlagom, és lesz belőle nulla. Ez azért is jó, mert hogyha ugye történik az emberrel egy nap 100 jó dolog és egy rossz, mondjuk az egy rossz az elég rossz, akkor az ember a végén nap végén is egy számvetést, és kiátlagolja, és kijönnik, hogy hát elég rossznak volt, mert ez a rossz dolog történt. Vagy azt mondja, hogy ez a jó dolog történt velem, de ez a rossz is történt. És ekkor már is összekeveredik az emberben a jó és a rossz, és ez baj. Szóval aki ezzel tud ellen dolgozni megfelelően, annak nagyon jó lesz, mert azt tudja venni külön, igen, történt ez a rossz, és történt ez a jó. És mivel, hogy a jót nem fertőzi meg a rossznak a gondolata, nem az a gondolat, hogy leszem, hogy igen, de. Mindig ez a de, nem jön be mindig a végén. Nos, ez lényegesen hozzáadhat az embernek az életélményéhez, hogyha ezt a hozzáállást el tudja sajátítani. És ugyanezt látjuk akkor a Jehunál is, aki ugye egyrészt jutalmat kapott, amiért tényleg megcsinálta azt, amit a próféta kért, másrészt pedig büntetést kapott. És miért nem csak azért kapta meg a büntetést, mert bárványt imádott? Miért kapott büntetést azért, hogy együtt gyilkolt? Ugye, hogy a gyilkolást az speciál a próféta kérte, ott mondhatta volna ugye azt, hogy hát bocsánat, én csak a profétának teljesítettem a kérdést. A proféta azt kérte, hogy gyilkoljam meg, meggyilkoltam, no? Mi a probléma ezzel? Nem a 10 parancsolat, hát a háborúban...
Az, hogy ő is vétkes volt.
Az, hogy ő is vétkes. Igen, oké. Persze, azt mondja, hogy ő vétkes. Már hogy ő is bárványimádó volt. Helyes. Akkor kapjon bárványimádásért büntetést, és a gyilkolásért jutalmat. Nem ez történt. Ehelyett az történt, hogy a gyilkolásért kapott jutalmat és büntetés is.
De nem egyszerre
kapott. Jó, nem egyszerre. Nem tudom egyszerre. A lényeg az, hogy kapott büntetést. Miért kapott büntetést, amikor csak parancsot teljesített?
Mert élvezettel csinálta.
Igen. Szóval nem kettő lehetőség volt előtte, hanem kettő, és fel megyünk kettőt. Na jó, lerajzolom. Tehát így volt két lehetőség, és itt ezen belül még kettő. Ugye? Hogy vagy teljesítem a kérdést, vagy nem. Azt is mondtam, hogy hát a próféta azt kérj tőlem, de hát nem teljesítem. Az is lett volna egy egész furcsa dolog. Mert ugye, hogy teljesítem, de milyen szándékkal? Ami mondta az ő profész Hány, milyen szándékkal? Azért örüljön neki, hogy na végre megölhettem. De jó, megölhettem. És még fel is jogosított rá, ezt akartam.
De ez nyerségvágyból
elkövetett. Nyerségvágyból elkövetett, igen.
Elvégre
tudom. Nem tudtam, hogy kapott. Ez utána mondta. És igazából nem azt kell csinálni, hanem az egy Istent kell követni. És ez a helyes út. Akkor nem van a bármi már útról.
Nekem van egy másik megoldási javaslat. Szerintem először magát kellett volna megölni, mielőtt bárkit is megölne, mert ha magában nézett volna, akkor tudta volna, hogy én is bálványimádó vagyok, tehát...
Nem, ez nem úgy van, nincsen egy ilyen gén az ember, hogy bálványimádó gén. Ez egy jó kérdés.
Igen, tényleg
ez egy jó kérdés.
Mikor lett bármelyik?
Ez egy jó kérdés. Ez pont a poén az egészben, hogy hát retrospektív, tehát visszamenőlegesen derült ki, hogy a szándéka nem volt jó. Én ott keresném a választ, amit az elején mondta, hogy halakha muszár ügyben. Hogy a muszár az egy ilyen elvi dolog, és hát elvileg az Isten belelát a fejébe. Elvileg az Isten nem kellene a bálványimádás cselekedete maga ahhoz, hogy nagyon jól tudja. Ő pontosan ismeri a szívet, a lelkét az embernek, ő pontosan tudja, hogy mikor megölte, akkor örült. Ő neki nem volt szüksége arra, hogy megbánni, hogy ó, bálványimádó, hogy most lebuktál. Az embernek kell. Az embernek kell egy ilyen kézzel fogható, egy ilyen konkrét dolog. Mert az ember nem lát bele a másik embernek a szívébe. Akkor neki kell ez a konkrét dolog, hogy ha ő pont azt a bűnt elköveti, mint az, akit ő elítélt, akkor az elítélése hát nem kóser.
De a zsidó etika elméletileg tiltja azt, hogy ő fel a barátunk vagy a ellenségi túlzulását. Lásd az egyik fogi kivonulás után, az egyik
fog. Ez igaz, mert most bocsánat, nem tudom, hogy jövőre.
Hát hogy örülhetett a zsidó volt?
Ja, nem az, hogy ő hogy örülhetett, hát úgyhogy nem azt csinálta, amit kellett volna.
Miért nem azt mondta az is, hogy
nem, hogy örülhetek, mert az igazságokat tiltja azt, hogy örökölődjünk az ellenség, meg a felemelkedésen, lássuk egyik a
példát. Igen, igen, hát tiltja. Hát nem azt csinálta, amit kellett volna, hát ez a válasz. Szóval, na már hol voltatok? Ja, igen. Szóval ő, na. Rájöttem itt egy érdekes dologra, mert tegnap itt nagyon belebonyolottunk ezekbe a kérdésekbe, ezért megpróbáltam újra átrágni a témát, és arra jutottam, hogy itt esetleg arról van szó, hogy mivel hogy ő neki kiderült, hogy nem volt tiszta a szándék, hogy ő is ilyen bálványimádásra hajlamos egyén, ezért az is lehetséges, hogy igazából ő rosszul értette a proféta üzenetét. Mivel hogy ő érintett az ügyben, és igen, szóval mivel van benne egy bálványimádásra hajlam, akkor hogy tud egy bálványimádót elítélni, hát saját magát elítélni, azt nem tudja, szóval saját magát nem ölné meg, szóval ezzel valahogy így... Mint érintett az ügyben. Ez az egész törvénynek a lényege, ha megnézitek. Ha én X bűnben vétkes vagyok, akkor nem mondhatom rólad azt, hogy te X bűnben vétkes vagy. Azért, mert én ebben az ügyben érintett vagyok. Talán, és most itt ugrunk a következő forrásra, talán a saját hibáimat vetítem ki rád. Talán félreértette a Jehu az egészet. Ez kiderült a... Igen, na, talán nem is volt bálványimádó az Aháv. Igazából az volt. Igazából az Aháv bálványimádó volt, igazából a proféta megparancsolta neki, de mivel ő is bálványimádó volt, érintett az ügyben, ezért talán akár úgy is lehetett volna a történet, hogy igazából egyik sincs, csak ő percepcionál, ő érzékeli úgy, hogy ez egy bálványimádó, ez egy proféta, ez azt mondja, hogy jöjjön meg, megölöm. Ha ez így van, ha ő tévesen percepcionált az egészet, akkor egy gyilkos. Akkor a gyilkosságért meg kell büntetni. Történetesen a valóság az volt, hogy igaza volt, véletlenül eltalálta. Nem azért, mert olyan jó fej volt. Ez nem rajta múlt, hogy eltalálta. Nem? Azért, mert végül is igaza lett. Végül is megcsinálta. Ez is benne volt a pakliban, hogy megcsinálja, amit kért tőle.
De ezt továbbessen magyarázza meg, hogy miért utána ez a negyed íziglen.
Miért negyed íziglen? Azt nem, hogy miért negyed íziglen. Azt nem, egyáltalán nem magyarázom, hogy miért jutalma az a íziglen, és erről nem is beszéltünk egyáltalán, csak annyit próbáltunk meg, hogy van egy jutalom és egy büntetés ugyanazért a cselekedetért. A Rav Weinberger, aki itt tanítja a kis gyerekeket, hallotta, hogy erről fogok beszélni, és mondta, hogy még egy ugyanilyen történet van a Talmudban, meséli a Jeroboámról, aki a Salamon után jött. A Salamonnál is az volt, hogy egyik nap később nyitotta ki a szentélyt. És a Jeroboam pedig felháborodott, hát mi az, hogy később nyitja ki a szentélyt, hát oda akarja ki az emberek, ez egy szent dolog, és azért, mert ő ennyire buzgolkodott, és akarta az örökkévalónak a dicsőségét, ezért az örökkévaló megjutalmazta, és királlyá tette. De mivel megvette a Salamont, ugyanezért meg is büntette, ugyanezért a cselekedetért büntetést is kapott, és végül azt mondják a magyarázatok, hogy ez elindított egy ilyen láncreakciót benne lefelé, aminek a vége az lett, hogy hát a Jeroboámról is ugye azt írja a Biblia, hogy ő is bálványimádó volt. Végül. De eredetileg nem az volt. Eredetileg az örökkévalónak akarta a dicsőségét, csak mert hogy megszégyenítette a másikat, ezért ugye elvesztette a jövendő világban az osztály részét. A jövendő világban az osztályrészét. Ebben most nem térek ki, de ez egy külön mese lehetne. De... Igen. Akit érdekel, Sanhedrin Misna, 10. fejezet. Első misnája. Azt mondja, igen. Ezt kiveséztük, ezt a történetet. Ezt a Jehút. Szóval arra jutottunk végül a Jehú ügyében, mennyi az idő. Jó van, még van 10 perc. Arra jutottunk a Jehú ügyében, hogy ez a Jehú, ez a saját szempontjából nézve, akár akkor is megölhette volna az Áhávot, hogyha igazából az Áháv nem lett volna bűnös, hogyha a proféta nem parancsolja meg neki, csak ő úgy érzékeli az eseményeket, mintha ez történt volna neki. Mondjuk a proféta valami utalást mond neki, és azt úgy érzik, aha, tehát öljen meg a királyt! Azért, mert az ember kivetíti azt, ami ő. És ezzel eljutottunk a projekció fogalmához, a hármas pont, amit a Sigmund Freud fedezett föl, a 20. század elején ő is zsidó volt egyébként. A pszichológiai projekciót Sigmund Freud úgy fogalmazta meg az 1900-as években, mint egy védekező mechanizmust, melynek során az ember tudatalat úgy utasítja vissza a saját számára elfogadhatatlan attribútumait, hogy azokat a külső világban lévő egyénekre vagy tárgyakra alkalmazza. Például egy udvariatlan ember másokat azzal vádolhat, hogy udvariatlanok. Van a dolognak ugye egy szép alkalmazása, hogyha az ember szeretné fejlődni, szeretné javítani a tulajdonságain, és ugyanakkor meg más szemében a szálkát is meglátja magaiban, meg a gerendát se, akkor nagyon egyszerű dolga van. Megnézem, hogy ti milyen bűnöket csináltok, és amilyen bűnöket látom, hogy ti csináltok, azokat mind én csinálom. Akkor ezeket kiavítom magamban, mert ezek szerint, ha én megláttam a bűnöket bennetek, amiket ti nem követtek el természetesen, csak én látom úgy, mintha, azért van, mert én ki vagyok rá élezve, ez nekem úgy belül van. És azt a belső bűnt, azt ki kell javítani.
De a tudattalant vetíti ki tudat alatt másokra, ez a pszichológiai projekció.
Igen. A belső saját, nem szeretem a saját rossz tulajdonságaimat, viszont igen, hát nyilván most beszélgettünk itt, hogy foglalkozni akarok vele, szóval úgy mégiscsak foglalkoztat, ugye kellemetlen, rossz, ha van bennem egy rossz tulajdonság, az egy rossz érzés, egy szúró dolog. De azt meg nem akarom elfogadni, hogy én rossz vagyok, nem áll. Hát, te rossz vagy, azt elfogadom. Hát te rossz vagy. És akkor te benned is azt a rossz áll, és ki van rá évezve az ember ezekre a dolgokra. Nagyon vicces egyébként szerintem, szóval én nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy hát mi rossz tulajdonságom lehet nekem. Hát most a cíjánzé nagyon tökéletesnek érzi magát minden ember, és itt hosszan, komolyan gondolkozik rajta az ember, hol van egy rossz tulajdonságom, hogy úgy kijavítanám is. De nem veszi észre az ember a saját rossz tulajdonságot, mert annyira benne van. És nem tudom, próbáljátok ki, szerintem ez tökre így van. És ebből a 22-es csapdájából, hogy a saját rossz tulajdonságot nem látom, ebből ez egy gyönyörű kiút.
Nekem csak az a van baj, hogy a tudattalan rossz tulajdonságokat...
Nem tudattalan, rossz tulajdonság. Mi az, hogy tudattalan rossz tulajdonság? Rossz tulajdonság, pont. Nem, a tudatta, nem, az a folyamat a tudattalan. Hogy én kivetítem, nem érzékelem, hogy kivetítem. Van az a történet, amikor öreg bácsi a város kapujában, és jönnek-mennek az emberek, és jön egy fiatal ember, és kérdezi az öreg bácsi, hogy honnan jössz, mondja, hogy milyen helyről, milyen emberek vannak ott, és mondja, hogy hát ott nagyon rossz emberek vannak, rossz indulatúak, áskálódóak, folyton bántanak, és lehetetlenség, és azért is jöttem el. Itt milyenek az emberek egyébként, kérdezi a bácsi, hogy a bácsi, itt is pont olyanok, mint amilyet mondtál. Itt pont, ahogy te mondtad. Jó, elmegy az ember szomorúan. Jön egy másik ember, egy fiatal ember, és kérdezi, hogy honnan jöttél, milyen helyről, és mondja, hogy hát, nagyon jó helyről jöttem, kedvesek, figyelmesek, szeretnek az emberek, törődnek a másikkal, és itt milyenek az emberek? Itt is ugyanolyanok, ahogy mondtad. És akkor majd tovább. És akkor valaki meglátja ezt a történetet, mondja, hogy bocsánat, hát most akkor hogy neki azt mondtad, hogy itt jók az emberek, itt meg hogy rosszak, szóval most melyik? Mondja, hogy hát igazából ezek az emberek itt elmehetnek bárhova, saját magukat, azt viszik magukkal, akárhova mennek, nem tudod elmetni saját maguk elől, az ember nem menekül el saját maga elől, és saját képzeteit vetíti ki. Hát ez az a, amit mindig elfelejtem mondani, hogy ott a tetejére írtam ezt a mottót, ugye a Babits Mihálytól ezt a verset, hogy mindegyik embernek a lelkében dallan, és a saját lelkét hallja minden dalban. Szóval ami belül van, az látszik kívül. Ezért egyébként de megint csak van egy pozitív üzenet, hogy akkor ezek szerint, hogyha valakinek nem tetszik az, hogy milyen világban él, akkor nem is kell az egész világot tulajdonképpen megváltoztatnia az, hogy... Igen, ha a saját hozzáállásban megváltoztatja, akkor az egész világ meg is változik. Ennek a Derek Hashem, a Ramkán, az pont ezt is írja, hogy ha az ember jó dolgokat sem fölemelkedik, akkor nem csak ő emelkedik föl, hanem az, hogy az egész világ vele emelkedik. Ő ezt nem így írja, tessék?
Gandhi is ezt.
Lehet, de a Ramkán is.
Ha változtatni a világot, akkor először változtatni.
Ja, az igen, azt a Talmud máshol mondja. A Talmud mondja, hogy először javíts ki magadat, aztán javíts ki másokat. Ezt elfogadom, hogy javíts ki magadat, aztán javíts ki másokat. Amit nem fogadom el, ehhez képest az a Ramkán, vagy nem azt, hogy nem fogadom el, hanem ami ehhez képest egy forradalmi dolog szerintem, hogy azzal, hogy én magamat megjavítom, azzal mit változik a világ? Az esetleg, akik környezetemben vannak, jobban érzik magukat, mert nem vagyok velük olyan undok. Ezt értem. De az, hogy én magamat megjavítom, és ezzel a világ megváltozik, ez szerintem forradalmi. Oké. És egyébként hozzáteszem, nem is ez volt az, amit mondtam eddig, mert amit mondtam eddig, az volt, hogy az ő percepció, az ő érzékelése változik meg, hanem az, hogy az érzékelése változik meg, hanem az, hogy az egész világ megváltozik. Egyébként a Talmudban is van erre forrás, amikor azt mondja, hogy amikor amit Jom Kipurkor szoktunk olvasni, hogy a megtérésnek az értékességéről van egy kis fejezet a Talmudban, hogy milyen értékes a megtérés, mert aki megtér, az így, az úgy, az amúgy, és az egyik ilyen mondás, és egymásra licitálnak a rabbik, hogy ki tudja jobban dicsérni a megtérést, És az egyik rabbi erre bedobja, hogy a megtérés az nagyon jó, mert aki megtér, azért megbocsátanak az egész világ összes bűnének. Tehát ez a csúcs, szerintem.
Aki megtér.
Nem, ha egy ember megtér, akkor az egész világ megbocsátanak.
Az egész világ.
Igen. Akkor itt valószínűleg ezt nem lehet szó, hogy készpénzednek venni ezt a dolgot, mert nyilván nagyon sokan gondolom, itt is, aki ül mindenki, sok mindenki próbált megtérni és javítani valamit a tulajdonság, és az egész világ, aki nem tudom, hogy meglette bocsátva, akkor ezt valószínűleg egy picit konkrétabban kéne értelmezni, hogy aki nagyon-nagyon megtér, vagy amennyire nagyon megtér, annyira bocsátanak meg a világnak, de ebben nem mennék bele, csak tudjatok róla, hogy van egy ilyen talmudi mondás is, és ez. Ezek szerintem fantasztikus, felemelő dolgok, még akkor is, hogyha így első nekifutásra nem értjük tökéletesen. A Tórában is van egy projekció, és most ezt szeretném megmutatni, mennyi időm van még, 5 percem. A Tórában a következő projekció van, ugye amikor a Izsáknak keresnek feleséget. A Ábrahám elküldi a szolgálóját, az Eliézert, igen, akkor Izsákot, hogy találjon egy feleséget, a Rebekát, és azt mondja neki, hogy az atyám házából kell hoznod. Tehát, hogy rokont hozzá, ne idegent. Ez a fontos. Nem akarta az Ábrahám, ezért kellett elmenni, szóval nem akarta helyből a kánaáni népek közül egy feleséget az Izsáknak, hanem az atya házából akart, és ezért mondta az Eliézer, hogy menjen vissza. És ezért igencsak furcsa az a rész, amikor az Eliézer eleve ott kezdődik, hogy ő nem ahogy az Ábrahám mondta, a származás alapján kezd keresgélni, hanem a jó tulajdonságok. Hogy ha ez egy olyan jámbor lesz ez a lány, hogy megitatja a tevéimet, és akkor biztos tudom, hogy ő az. És ez az a jel, amit kér az Istentől, Istenkém, segítsél, hogyha ez egy olyan jámbor, hogyha ő meg fogja itatni a tevémet, akkor tudom, hogy ő lesz az, akit te választottál. És minden szépen összejön, ott van a Rebeka, megitatja a tevéit, és itt kapcsolódunk be a négyes pontban, és hogy történt, hogy amikor a tevék befejezték az ivást, vett a férfi egy arany orkarikát, félsékesült, és két karperecet a kezére 10 aranysékes súlyokat, és mondta, kinek a lánya vagy, mondd meg kérlek, vajon van-e atyád házában hely nekünk megszállni? Ugye, aki figyelmesen olvasta, ez annak föltűnhetett egy furcsaság benne, hogy miért teszi rá előbb azt a sok-sok pénzt érő ékszereket, mint hogy megkérdezi a nevét. Ugyanis, hogyha nem, ha esetleg azt mondja, hogy hát én itt a helybelieknek vagyok a lánya, nem nyert újat húszat, nem én vagyok a, nem ő az, amit keresett, akkor a hozományot bukta. Szóval akkor gyakorlatilag az Ábrahámtól kapott arany ékszereket elfecsérelte. De az Eliézer bízott az örökkévalóban, hogy ő tényleg megmutatta neki, ki az, akit találnak. Nem úgy, amikor elmeséli a lábának ezt a történetet. Akkor már másként mondja. Azt mondja, és megkérdeztem őt, és mondtam, kinek a lánya vagy, és mondtam Betuél, Náhor fiának a lánya, akit Milka szült neki, és tettem az orkarikát az orrára, és a karpercet a kezére. Hát Rashinak is föltűnt, hogy kicserélte a sorrendet, azt mondja Rashi, megváltoztatta a sorrendet, mivel ő először adta, azután kérdezett. Hanem azért tette, hogy megfogja szaván, mondván, hogy adhattad neki úgy, hogy még azt sem tudtad, kicsoda ő. Szóval Eliézer feltételezte a lábámról, hogy nem fogja elhinni neki a történetet úgy, ahogy megtörtént. Hazugsággal fogja gyanúsítani. Keresztkérdés, miért fogja a lábán hazugsággal gyanúsítani az Eliézer? Az eddig tanultak alapján. Mert ő is hazudik. Hányszor, milyen jó kis hazugságai vannak a lábának a tórai történetben, ugye? Egyszer, amikor elcseréli a feleségeket, a Jákobnak nem azokat adja, aztán amikor mondja a Jákob, hogy 10-szer is megváltoztatott Bélemet. Hát erre a tóra nem is tér ki, de a Jákob elmeséléséből kiderül, és utána Lában nem reagál rá, hogy nem is változtattam meg a Bélemet 10-szer. Tehát ebből kiderül, hogy Lában igen, 10-szer megváltoztattam, és szóval gyakorlatilag rendszeresen átverte a dolgozóját, és ez nála egy ilyen praktikus dolog volt. És egyébként ez egy fantasztikus dolog, hogy amikor a Jákob panaszkodik a lábának, hogy hát, bocsánat, ez nem az, akiért én dolgoztam 7 évet, ez egy másik lány, akkor A lábának a szemese rendel. Mi se természetes, hát átvertelek, ez van. Hát, profi volt. Profi volt. Lábán az egy profi hazudozó volt, és mint profi hazudozó mi sem természetesebb, hogy mit gondol mindenki másról, az, hogy hazudozik. És ezért az Eliezer ezt nem akarta. Még egy kis érdekes dolog, ugye nem is csak a hazugság az, amit gondolt volna a lábán az Eliezerről, ha úgy mondja, hogy igazából történt. Nem csak az olyan, hogy hazug, nem csak az a probléma, hanem van egy ilyen dolog, amit hiben úgy hívunk, hogy bitahon. Bizalom. Bízok abban, hogy amit az Isten segít. Hogy kérem az Istent, hogy segítse, és kérem, hogy vezesse ide azt a feleséget, akit én nekem kell, és elhiszem, hogy úgy fog történni. És nem gyanakszom, hogy majd engem az Isten átver. Ez az Eliezerben megvolt, és a lábánban nem. Szóval a lábán képtelen volt elhinni, hogy bárkiben a világon van ilyen dolog, hogy bitahan. Hogy elhiszi, hogy hisz az Istenben. És ez a kettő én szerintem összefügg, nem is csak én szerintem ezt az Orhat Tzadikimban tanult, hogy ez tényleg összefügg, hogy azért csal a lábán, és azért hazudik, mert nem nagyon hisz az Istenben. Azért kell mindent az ő ilyen cseles útjain intéznie, mert az Isten nem fogja elintézni. És aki ilyen hisz az Istenben, nem, nincsen szüksége az ilyen cselekre, hazugságokra, kamukra, meg ízék, és aki hisz az Istenben, az eleve mit lopjon? Hát az Isten nem látja? Ez az egész világ egy ilyen próbatételnek a helye. Kipróbálja az Isten, hogy nem csalok-e? Miért? Hogyha csaltam, akkor jól átvertem őt? Dehogy vertem át! Ő nagyon jól visszatudja azt a pénzt, amit én csalással szerettem, 100 forintot, azt ugyanúgy visszatudja venni magának. Szóval nagyon erősen összefügg ez a két fogalom, ez az Istenben való bizalom, és a csalás-lopás. Szia! Oké.
Hát...
Vége az órának. Ami van még ott utána, az is egy ilyen történet. De szerintem ez így most tök jó volt, hogy belementünk mélyebben ebbe a két sztoriba.